A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünkön maradva hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenünk hozzánk szóló üzenetét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 13. fejezetből eképpen. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk, és kérjük Istenünk szent lelkét, hogy tegye áldottá az ő igét a mi szívünkben, és hogy merjük és tudjuk megengedni, hogy gyökeret verhessen az életünkben. Mennyei édesatyánk, leborulunk lélekben te előtted, és megköszönjük neked azt, hogy egész életünk során arra törekszel, azt szeretnéd a mi életünkön keresztül formálni, hogy hogyan váljunk egyre inkább a te szereteted iránt alázatossá. Köszönjük neked, hogy nem mondasz le rólunk, és minden egyes napunk, minden egyes életszakaszunk, minden egyes fejlődési folyamatunk fontos a te számodra, és mindig ott, ahol arra szükségünk van, megbizonyítasz bennünket arról, hogy szeretsz. Olyan könnyen tudjuk kimondani ezt, Istenünk, a másiknak, családtagjainknak, azoknak, akikkel valamilyen kapcsolat összefűz bennünket, hogy szeretlek téged. Egy nap talán 6000-szer is elmondjuk, és lehet, hogy már súlya sincs. De annak a szeretetnek, amelyet te nekünk megmutattál az Úr Jézus Krisztusban, azt akárhányszor mondjuk, akárhányszor forgatjuk a mi szívünkben és értelmünkben, sohasem lehet megunni, hogy bennünket, egyszerű földi halandókat, azokat az embereket, akiknek az élete talán más számára jelentéktelen, annyira szerettél és annyira szeretsz, hogy a te egyetlen fiat sem volt annyira fontos, hogy ne áldozd őt fel, értünk. Hogy ne engedd meg, hogy a keresztfán önként vállalja a halált, mi értünk. Urunk, felfoghatatlan ez a szeretet, és arra kérünk téged, hogyha értelmünkkel nem is tudjuk befogadni, akkor nyiss utat a mi szívünkben, az életünkbe, ahhoz, hogy meg tudjuk tapasztalni. Hogy ha tudjuk körül tekintve meglátni azt, hogy hány és hány embert állítasz az életünkbe, hány és hány ponton emeltél már fel bennünket a saját nyomorunkból, és mindezt azért, mert az Isten szeret bennünket. Köszönjük ezt a hatalmas ajándékot neked, Urunk, és arra kérünk téged, hogy a mai Isten tiszteleti órában is nyisd meg a mi szívünket, engedj annak teret, hogy ezt a szeretetet meg tudjuk tapasztalni, meg tudjuk érezni, de hogyha az életünk talán abban a folyamatban és fázisban van, ahol el vannak dugulva ezek a csatornák, akkor hadd tudjon a mi értelmünk abba kapaszkodni, hogy ha nem is érezlek, tudom, hogy szeretsz és nem hagysz el. Ehhez kérjük a te lelkedet, Urunk, ehhez kérjük a te vezetésedet. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló üzenetét, amint olvasom közöttetek János evangéliumának 3. fejezetéből, János evangéliumának 3. fejezetéből, a 16. versből eképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, az adventi 4. vasárnapunkhoz érkeztünk el, és ennek a 4. vasárnapnak a szeretet a témája, a szeretet lángjai gyulladtak meg a mai napon, és hát a legnagyobb reménységünk afelé szól, hogy talán ezek a lángok nem csak a gyertyákon gyulladnak meg, hanem az emberi életekben is, az emberi szívekben is, reménység szerint önmagunk és egymás felé is. Van egy pici szkeptikusságom mindig, amikor ennyire direkt módon kell a szeretetről prédikálnunk és a szeretetről beszélnünk, mert olyan ez, mintha tanítanunk kellene azt, hogy mit jelent szeretni. Tanítani, és igen, sajnos ki kell mondanunk azt, hogy tanítani kell, hogy hogyan kell szeretni, jól szeretni. Pedig lehet, hogy egyszerűbb lenne, hogyha arra irányítanánk a figyelmünket és a fókuszt, hogy észrevegyük azt, hogy mit jelent szeretve lenni. Mert hogyha észre tudom venni, hogy mit jelent az, hogy én szeretve vagyok, akkor már abból táplálkozva képes leszek másokat is szeretni. Olyan jó lenne ezt ilyen egyszerűen elintézni, és olyan jó lenne ezt ilyen egyszerűen is megvalósítani. Volt egy ige hirdetés, amit néhány évvel ezelőtt hallottam, és akkor a szeretet himnuszáról szólt az ige hirdetés, és azt mondta akkor a lelkész, hogy olvassuk el úgy otthon, hazamenve majd a saját házunkba, olvassuk el úgy a szeretet himnuszát, hogy behelyettesítjük minden mondat elé, vagy betesszük, beillesztjük minden mondat elé a saját nevünket. Próbáljuk majd ki egyébként, érdekesség, hogy mi fog kijönni belőle. De hogyha csak annyit mondok, hogy a saját nevünkkel elgondolva folytatjuk a sort, hogy türelmes vagyok, az én szeretetem ugye józan, hosszú tűrő, stb. Hát akkor lehet, hogy a sor végére és az egész 13. fejezet Korintusi Levél első levelének a 13. fejezetének a végére érve azt fogom tapasztalni, hogy na hát tulajdonképpen ez az a szeretet, amire én nem vagyok képes. Mert hogyha a saját nevemet behelyettesítem, és végigolvasom így ezeket a verseket, akkor azt hiszem, hogy a legkevesebb ponton fogok tudni vele azonosulni, és a legkisebb részben fogom tudni a magamévá tenni, hogy ez igaz lenne rám. Nagyon nehéz vállalkozás ez, és tulajdonképpen akkora jó, hogyha ezt érezzük, hogy hiával vagyunk ennek a szeretetnek, mert akkor reménység szerint az elbizakodottság is még messze áll tőlünk. A szeretet, kedves testvérek, az egy gyönyörű szó, de annál nehezebb megélni és megtapasztalni. Pál apostol, amikor a szeretet himnuszáról ír, akkor látnunk kell azt, hogy hova ékelődik be ez a himnusz, hol található meg a korintusi levélben. A korintusi gyülekezet ugye egy problémás gyülekezet, és hát engedhessék meg, hogy ezt mondjam, melyik gyülekezet nem az. Melyik mai gyülekezet nem problémás. És tulajdonképpen nem arról van szó, hogy csodába az egésszel, minek itt szolgálni, mert minden gyülekezet problémás, hanem ez arra segítség nekünk, és arra vigasztalán, hogy az aktuális problémák egy adott gyülekezet életében nem új keletűek. Már Korintusban is olyan kérdések foglalkoztatták a gyülekezetnek a tagjait, az első keresztényeket, amelyekkel mi magunk is találkozunk a mai napon is. Viszálykodások, ellentmondások, egyet nem értések mindenhol megtalálhatóak. És akkor, amikor a korintusiak elkezdenek pártokra szakadni, hogy én ide tartozom, én Pálé vagyok, én Apollóé vagyok, én Krisztusé vagyok, Mindig mondok valakit, hogy hova tartozom, kivel tudok a legjobban azonosulni, ezt az irányt én tudom követni. Sőt, tulajdonképpen felismerem, mert ugye a gyülekezetnek szóló levél erről szól, felismerem a kegyelmi ajándékaimat, mennyi mindent kaptam, és amit én kaptam, akár nyelveken szólást, akár vendéglátást a diakóniában, akár miben vagyok jó, mert az Isten engem megáldott, azt éppen annak a vezető személyhez való beállásomban tudom is kamatoztatni. És milyen jó. De Pál apostol pont ezek közé beilleszti a legfontosabbat. Hogy ezek lehetnek igazak. Hogy milyen jó. Sőt, meg is veregethetjük a saját vállunkat, hogy de jó nekünk egyen-egyenként és gyülekezetként is, hogy erre képesek vagyunk. Mert fel tudjuk, valóban fel tudjuk mutatni, hogy milyen áldottak vagyunk. De ha szeretet nincsen ebben a folyamatban, ha szeretet nincsen ott a gyökérben, ha nem abból indul ki minden tetten, ha nem a szeretetből táplálkozik minden másikhoz való hozzászólásom, hozzáérésem, vagy hozzáértésem, akkor tulajdonképpen semmit nem ér az egész. És nagyon durva ez egyébként a szeretet himnuszában, hogy így van megfogalmazva, hogy semmi vagyok, ha nincs bennem szeretet. Na de milyen szeretetnek kell lennie? Miről beszél a Szentírás? Többféle szeretetet ismerünk a Biblia lapjain keresztül. A Biblia egyébként három fogalommal bír, ami a szeretetet körül írja. És talán, hogyha ezeket egy picit közel hozzuk magunkhoz, és egy kicsit engedjük, hogy megértsük, hogy mit akar a Szentírás üzenni nekünk ezeken a szeretet fogalmakon keresztül, akkor talán látni fogjuk a végére, hogy hol is állok én a saját életemben ezzel a kérdéssel. Beszél először is a szeretetről úgy, mint fizikai értelemben vett megnyilvánulás. Ugye az érosz fogalma, ez nem feltétlen és kifejezetten csak a szexualitásról szól, hanem arról, amikor valamire én rá tudom mondani, hogy kívánatos számomra. Ez lehet egyébként nagyon bagatell módon, egy egyszerű ennivaló, bármilyen nagyon gusztán kinéző szendvics, akármi, ami számomra kívánatos. A testemből, az érzékszerveimen keresztül megtapasztalható módon szeretem azt, ami a szememnek, vagy az érzékelésem számára kívánatos. Itt tulajdonképpen összhangban van az, hogy amit én érzek, az rólam szól. Ott nem lesz viszont válasz. Az a tárgy, az a személy, az az ember, az a gesztus, vagy bármi, a számomra azért fontos, mert nekem személyesen jelent valamit. De aztán tulajdonképpen beszél tovább menve egy mélyebb értelmű, már egy kölcsönösségről is, a kölcsönös szeretetről, ez pedig a filia szó, ami azt jelenti, hogy itt már van egy interakció, egy testvéri szeretet. Egy olyan szeretet, amelyet megélek, meg tudok tapasztalni, amit oda nyújtok a másik felé, és van rá viszonzás. Ez nem merül ki csupán a családi, rokoni kapcsolatokban, bár ehhez is van fogalma a Szentírásnak, ehhez a szeretethez. Itt már egy olyan érzelemről van szó, amelyben érzem azt a testvéri közösséget. Érzem azt, hogy jó a másik számára cselekednem. Jó a másik felé kedvesnek lennem, adnom valamit lelki vagy fizikai értelemben, és még ráadásként ez viszonzásra is kerül. Itt már nem csak arról van szó, hogy nekem fontos, hogy kapjak, hanem bennem van a vágy, hogy tudjak adni. És aztán nyilvánvalóan a legfontosabb szeretet, amelyről szól a Szentírás is, azért olvastam fel a Biblia közepét, ugye, János evangéliumának 3. fejezetéből, mert erről a szeretetről, erről a tökéletes szeretetről szól a 3. fogalom, ez pedig nem más, mint az isteni szeretet. Az agapé. Az, amit egyébként lehet, hogy egyszerűen úgy értelmezünk, hogy persze az agapé az a szeretet megvendégelés, az a szeretet megnyilvánulás, hogy mi ingyen adunk valamit, nem kérünk érte semmit. Tulajdonképpen az isteni szeretetnek ez földi értelemben vett megfogható kifejeződése. De ez az a szeretet, amire az ember soha nem lesz önerőből képes. És akkor, amikor ma feltesszük magunknak a kérdést, hogy hogyan lehet szeretni,
örök kérdése a keresztény embernek, kedves testvérek, hogy kell-e mindenkit szeretni? És tudjátok, talán nagyon jól, mert lehet, hogy van, akinek a fülét ez már megütötte többször, hogy az én személyes meggyőződésem az az, hogy nem. De miért nem? Mert nem tudunk. Mert nem vagyunk rá képesek. Azért, mert emberi teremtettségünkből fakadóan, ami saját életünkben, az emberi teremtettségben az ember véges. Korlátozott, véges erővel, véges szeretettel bíró teremtmény. Nem fogsz tudni mindenkit szeretni, és hogyha csak azért akarom erőltetni magamra azt, hogy mindenkit szeretnem kell, mert az Isten parancsa az, mindjárt ide is kitérünk, mit jelent ez, hogy az Isten parancsa az, hogy szeretnem kell mindenkit, akkor bele fogok ebbe bukni. Akkor bele fogok bukni, és azt fogom tulajdonképpen megtapasztalni, ami nagyon-nagyon igaz, hogy aki mindenkit szeretni akar, az végül nem tud senkit szeretni. Ez egy nagyon komoly gondolat. Aki mindenkit szeretni akar, végül senkit nem fog tudni szeretni. Mert az Úristen úgy helyezett bele ebbe a világba bennünket, hogy megteremtett minket is ennek a szeretetnek, egy olyan körnek kell elképzelnünk, amely bentről halad kifelé. Megteremtett bennünket, megváltott bennünket, és ebből a szeretet megtapasztalásból elkezdem kiterjeszteni ezt a szeretetet mások felé is. Elsőként a családom felé, mert ők vannak elsőként rám bízva. Elsőként ott kell nekem megtapasztaltatnom, megéreztetnem. Mindentől fontosabb, kedves testvérek, az, hogy azokat, akiket az Isten ránk bízott, házastársa, gyermekeinket, hogy ebben a közegben én az Istennek egy hiteles tanúja lehessek. Mert mondhatom én azt a szószékről, hogy milyen jó és milyen szép, hogyha az ember a családjával törődik, hogyha az enyém mondjuk romokban van. Hiteltelenné válik a lelkipásztor, és hiteltelenné válik bármely keresztény ember, hogyha csak mondjuk ezt egy ilyen nagyon jól hangzó keresztény maszlakként, hogy milyen fontos szeretni a hozzánk közelállókat. Jelen is kell lenni. Jelen kell lenni, mert az Isten jelen van az életünkben. Jelen van, és ebből a szeretetből kell nekünk adni először a hozzánk közelállókhoz, és aztán tágítani ezt a kört. A keresztény hittestvéreink felé, és azok felé, akikhez el tudunk jutni. Örök probléma az, hogy bele akarunk halni. Bele akarunk feszülni abba, hogy megéljük azt, amit a Szentírásban olvasunk, amit Isten, ha úgy tetszik, elvár tőlünk. Mert elvárja, mert azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Hát lehet-e parancsolni a szeretetet? Lehet-e parancsolni, hogy szeresd a melletted ülőt? Lehet-e parancsolni azt, hogy aki egyébként számodra ártó személy, aki folyamatosan bánt téged, vagy akivel Isten tudja, miért összevesztél 30 évvel ezelőtt, és egymásra se nyitottátok az ajtót azóta, és állítod, hogy haragszol rá, és kinyitod a Szentírást, és azt mondja neked az Isten fia, hogy parancsolom, hogy szeresd. Mert ez az új parancsolat. Beleütközöl. Beleakadsz, és azt viszont nem tudod megjátszani, hogy azt mondod, hogy Uram, hadd vegyük ezt ki. Ne haragudj, én erre képtelen vagyok, ezt a részt inkább átugrom, nem tudom megvalósítani, és akkor az összes többit majd számon kérheted tőlem, mert abba viszont törekszem. Nem fog sikerülni, és ilyen pedig nincs, hogy ami tetszik, megtartom, amiben jó vagyok, azt felmutatom, ami meg nem megy, azt meg hanyagolom. De ez a parancsolat, ez élő, igaz kérése az Istennek az ember felé. De nem abban az értelemben, ahogy emberileg gondolkodunk. Nem úgy, hogy menj oda, ölelgesd meg, mert az képmutatás. Úgyse fogod szeretni. Hanem szeresd benne az Istent. Az egyik legnagyobb megtapasztalásom az, úgy egy évvel ezelőttről, amikor Úgy igazán a szívem legmélyéig hatolt egy kérdés, hogy egy vitás helyzetben, amikor pontosan tudtam, hogy mind a két ember, akinek a vitájának tanúja voltam, mind a két ember az Isten megváltott gyermeke, és még sincs egyesség köztük, akkor hogyan oldódik meg a feszültség? És aztán az Isten elrendezte ezt az én életembe, ezt a kérdést, és ennek úgy lett békessége az én életemre nézve, hogy azt tapasztaltam, hogy mind a kettő számára valamilyen módon igazságot szolgáltatott. És akkor megértettem azt, hogy nem csak ilyen módon történik. Nem lehet csak egy síkon látni a szeretetet. Mert a szeretet Istentől jön, és az emberek felé kell megnyilvánulnia. És a másikban nekem nem a tetteit kell szeretnem, vagy a haja színét, vagy a szeme színét kell szeretnem, hanem szeretnem kell benne azt, hogy ő is Isten megváltott gyermeke. Attól függetlenül nem kell vele egy asztalhoz ülnöm, nyájaskodni, képmutatást tenni. De szeretnem kell benne az Isten megváltottját. És hogyha ezt ki tudom mondani, és el tudok jutni oda, hogy ezt békességgel tudom kimondani, akkor hidd el, hogy sokkal kevésbé fog zavarni benne az, ami addig zavaró volt. A szeretet mindig aktív. A Biblia nem ismer passzív szeretetet. Nem ismeri azt, hogy mit jelent az, hogy csak úgy kimondom. Mert minden alkalommal, amikor az Úristen a szeretetéről tesz bizonyságot, ott mindig történik valami. Isten szeretete aktív, cselekvő szeretet. Olyan jó lenne ezt nem csak nekünk megélni, hanem tovább tudni adni. Mert arra valahogy ki tudjuk nyújtani a kezünket. Arra valahogyan mindig őszintén vágyakozunk, ugye, hogy Istenem, mutasd meg, hogy szeretsz. Mutasd meg, emelj ki abból a helyzetből, ami számomra megoldhatatlan, ölelj át benne, emelj magadhoz, oldd meg te, mert én nem tudom. Ezt úgy a magunk életére nézve olyan alázatosan ki tudjuk mondani, és úgy olyan szépen tudunk könyörögni Istennek. De vajon mennyire vagyunk mi használható, aktív részesei az isteni szeretetnek a másik felé? Mennyire vagyok cselekvője? Nem csak meghallója, megtartója, hanem cselekvője az isteni szeretetnek. Kedves testvérek, nézzünk ma magunkba, és tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan tudok úgy szeretni, ahogyan engem szeret az Isten. És ez nem egy egyszavas válasz. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondom rá, hogy sehogy. Mert nyilván sehogy. Mert úgy csak az Isten tud szeretni, hogy elküldte az egyetlen fiát. És ezt nem győzzük elmondani, és nem tudjuk magyarázni, nem lehet lerágott csontát tenni, hogy valaki önként a halálba menjen azért, mert szeret engem. Nem tudjuk annyiszor elmagyarázni, hogy megértsük, hanem ezt meg kell élni. De hogyan tudok én az aktív részese lenni Isten kegyelmének, szeretetének, földig hajló szeretetének? Hát azt hiszem, hogy bőven van területe az életünknek, ahol ennek hiával vagyunk. A vak Bartimeus történetével foglalkoztam a héten, és kellett egy néhány gondolatban egy magyarázatot adni róla az adventi időszakra tekintettel. És számomra, ami megvilágosodott ebben a történetben, amikor utána kiállt Jézushoz úgy, hogy tulajdonképpen ő nem tud mit felmutatni. Ismerjük ugye a történetet, hogy koldusként, vakként ott ül Jerikó utcáin, Jézus siet a tanítványokkal, megy Jeruzsálembe, és ez az ember kiáltozik, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ő meghallotta, fülével hallotta, hogy Jézus közeledik. És úgy volt vele, hogy nincs mit veszítenem. Én nem látom benne azt, hogy őt miért kellene körülrajonganom. Én nem látom benne azt, hogy ő valami óriási tekintély lenne. Én nem látom azt, hogy ő valamit tudna is nekem úgy adni, hogy engem kiemeljen a kivetett helyzetemből, hogy felemeljen egzisztenciálisan a helyemre tegyen. Nem az érdekkapcsolatot látom benne, hanem azt látom benne, hogy hallottam, hogy ő az Isten fia, és gyógyulnak a betegek. Helyreállnak az életek. És kiáltozik. Ott sem kellene, hogy legyen, mert a törvények nem teszik lehetővé. Mert megmondta a mózesi törvényekben, az Istentől olvassuk, hogy egyszerűen ne legyen közöttetek koldus, ne legyenek közöttetek szegények. Gondoskodni kellett volna róla, és mégis ott van az út szélén. És felismeri Krisztusban, hogy ő képes tenni érte. Miből? Érdekből? Szeretetből? Számításból? Nem gondolkodik ezen, csak kiállt. És amikor megáll Jézus előtt, akkor tulajdonképpen Jézus szinte biztosan tudja, hogy mire van szüksége, de a legfontosabb, hogy ennek a rászorulónak is ki kell tudni mondani. Hogy ez két irányú utca. Hogy ott a rászorulónak, a szükségben lévőnek is ki kell tudni mondania azt, hogy Uram, gyógyíts meg ott, ahol arra nekem szükségem van. Engem nem érdekel, hogy te politikai messiás vagy-e, vagy pedig az Isten fia vagy, mert én a szívemmel látlak, és nem a tekintetemmel. És élesebben lát bárkitől. És ki kell tudnia mondania azt, hogy azt akarom, hogy újra lássak. És ki kell tudni nekünk is mondani azt, hogy Uram, gyógyíts meg ott, ahol engem gyógyítani kell, ahol arra szükségem van, ha nem tudom eléggé szeretni a családtagomat, a férjemet, feleségemet, gyermekemet, anyámat, anyósomat, akárkit, ha nem tudom szeretni a gyülekezeti tagot, aki velem szemben vagy mellettem ül, akkor lépj be oda, és gyógyíts meg ott, ahol arra nekem szükségem van. Hát mi sem fárasztóbb, kedves testvérek, mint irigykedve, szeretet megvonással jelen lenni egy közösségben. Mi sem fárasztóbb, mint hogy az energiáimat arra fókuszáljam, hogy én hogyan fejezzem ki a nem tetszésemet, az indulatomat, az utálatomat, ahelyett, hogy azt mondanám, hogy egyedül nem megy, de lépj be az életembe, és gyógyíts ott, ahol arra szükségem van. Mutasd meg, hogyan tudom benne felismerni azt, akiért szintén meghaltál. Mert ez nem így működik, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Nem így működik, hogy előrébb tartok, több alkalmon vagyok jelen. Nem úgy működik, hogy régebb óta vagyok hívő. Úgy működik, hogy személyessé tudom tenni, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy én értem is meghalt. És ezért csodálatos ez, amikor gyermekek keresztelőjében elhangzik az áldásként, név szerint, hogy téged is úgy szeretett az Isten, hogy bár fogalmad nincs róla, mert apró gyermek vagy, de érted is meghalt. Hát ezt a szeretetet, amit agapénak nevezünk, az Isten önzetlen szeretetét, a semmit nem váró szeretetét, hát ezt nem tudjuk utánozni. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Ezt csak személyesen tudom elfogadni, befogadni, és ebből a kegyelemből tudok a másik felé odafordulni. Ha ki tudom nyújtani a kezemet az Isten felé, hogy töltse azt meg azzal, amire szükségem van, akkor legyek én pedig egy kinyújtott kéz. Az Istentől jövő kinyújtott kéz a saját embertársaim között. És nem csak karácsonyra készülve. Ugye ez hangzik el az egyik legtöbbször, kedves testvérek, hogy ne csak karácsonykor adományozzunk, ne csak karácsonykor főzzünk, ne csak karácsonykor gondoljunk a szegényekre. Mert mit mond az Úr Jézus Krisztus? A szegények mindig közöttetek lesznek. Mindig veletek lesznek. A lelki szegények is. Azokat is magatok között fogjátok látni, akiket megvetnek. Akiket utálnak. Akik ilyen-olyan okból kifolyólag soha nem fognak előre törni. Mindig ott vannak. De az Isten őket is szereti. Nem csak egy ünnepig, nem csak egy ünnep erejéig, hanem életük minden egyes napján. Hát hadd legyek én az, aki meg tudom mutatni Isten kegyelméből ezt a szeretetet. És hadd lássak túl azon, hogy ez a szeretet csak az én szeretetem. Mert az Isten úgy szerette az egész világot, hogy egy szülött fiát adta, érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Legyünk ennek megtapasztalói, megélői és továbbadói, kedves testvérek. És talán akkor, hogyha valami felsejlik az életünkben, és valahova tudunk már nyúlni, akkor van értelme a Korintusi levélből a szeretet himnuszát is úgy értelmezni és úgy olvasni, hogy talán amikor a saját nevem ott szerepel, akkor egyre több ponton fogom majd tudni látni azt, hogy türelmesebb vagyok, hogy hosszan tűrök, hogy józanabb vagyok, nem indulatból cselekszem. Mert amikor ez még nem válik a miénké, akkor valóban úgy szólunk, úgy viselkedünk, mint gyermek. Toporzékolunk, hisztizünk, reklamálunk, figyelemre szeretetve vágyódva vergődünk, de amikor már érett, Isten gyermekeként éretten tudunk gondolkodni, látni és hinni, akkor úgy tudunk beszélni, és úgy tudunk szeretni, mint egy érett ember. Legyen ez az adventi üzenetünk, legyen ez életünk megtapasztalásának egyik célja. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, drága mennyei édesatyánk, olyan jó azzal szembesülni, hogy rászorulók vagyunk. Olyan jó azzal szembesülni, hogy mi rá vagyunk utalva, rá vagyunk szorulva a te kegyelmedre, hogy rá vagyunk kényszerülve arra a szeretetre, amelyet csak tőled kaphatunk, amellyel csak általad töltekezhetünk be. Olyan jó, hogy ezt mindig vágyhatjuk. Hogy mindig van az életünknek olyan területe, ahol szükségünk van arra, Urunk, hogy gyógyíts bennünket, hogy még közelebb vonj magadhoz bennünket. És mindezt azért, mert megmagyarázhatatlan módon szeretsz bennünket. Akkor is, amikor mi veled szemben lázadunk, akkor is, amikor elutasítunk téged, amikor azt mondjuk, hogy hagyjál békén, mert eddig sem segítettél, akkor most mit akarsz? Akkor is jössz, és akkor is felemelsz, és akkor is szeretsz bennünket, amikor rácsapjuk a másikra az ajtót, amikor kinyomjuk a telefont, amikor elutasítjuk az ő jelenlétét. Akkor is szeretsz bennünket, amikor tükröt tartasz elénk. Amikor magunkénak érezhetjük a Szentírás azon üzenetét, hogy te vagy az az ember. Bizony, te vagy az az ember, én vagyok az az ember, aki erre mindennél jobban rászorul, hogy gyógyítsd meg a mi önzésünket, hogy ne legyen gátja az isteni és emberi szeretetnek az ego. Úgy formálj bennünket, Urunk, hogy én minél kisebb lehessek, hogy minél több fronton tudjon áradni az a kegyelem és az a szeretet, amellyel ebbe a világba érkeztél. Urunk, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztus életét adta értünk. Köszönjük neked, hogy egyetlen lexikon, egyetlen ezotéria, egyetlen pszichológia és egyetlen olyan gondolat, ér, filozófia sem tudja megmagyarázni azt az isteni szeretetet, amely a Krisztus áldozatában végigment. Arra kérünk téged, hogy lépj be a saját életünkbe, és mutasd meg ezt a szeretetet ott, ahol nekünk arra leginkább szükségünk van. Hadd tudjunk ebből a szeretetből táplálkozni, feltöltekezni, és továbbadni másoknak. Lehessünk só és világosság. Hadd legyünk mi is gyógyítói valaki összetört lelkének. Urunk, köszönjük neked, hogy nem hagysz bennünket soha nyugodni, hogy nem hagysz bennünket az álló vízben benne maradni, hanem mindig felkavarod azt körülöttünk, és köszönjük neked, hogy ebben a felkavart vízben mi elindulhatunk halászni. Arra kérünk téged, hogy áld meg azokat a lehetőségeket az életünkben és a gyülekezetünkben, amelyek másokért is szólnak. Ahol nem csak mi magunk tudunk szomjunkat enyhíteni, hanem tudunk másokat is felüdíteni. Köszönjük az eddig elvégzett szolgálatokat, az eddig elvégzett lehetőségeket, és arra kérünk téged, hogy mindig hadd járhassunk nyitott szemmel, hogy tudjunk odalépni, ahová kell. Áld meg, Urunk, azokat, akik még távol vannak tőled. Vondd közel magadhoz őket. Imádkozunk a Sámsonkerti alkalomért is, ahol most ebben a pillanatban is szól a te igéd. Hadd juthasson el minél többekhez. Hadd formálódjon a te szeretetedből és kegyelmedből egy új közösség. Urunk, köszönjük, hogy földig hajoltál, értünk hajoltál, lenyúltál értünk, azért, hogy majd a mennyben, oda felemelve együtt tudjuk ünnepelni a legnagyobb ajándékot az életünkben, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és Szentlélek Isten szövetsége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen.